Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma a szocializmus erőltetett iparosításáról beszélgetünk Cserényi Zsitnyányi Ildikó történésszel, és arról, hogy miként fogták perbe a 40-es évek végén és az 50-es években a bányaműszaki értelmiséget. De mindenek előtt hallgassák meg, mit írt ebben az ügyben Dzsida László, a 40-es, 50-es évek konstruált szabotáspereinek egyik áldozata, amikor egyik megtört társával szembesítették. A műsorban szereplő dokumentumokat beszélgető társam nemrég megjelent Aknamunka, szabotásperek a Rákosi korszakban című könyvéből idézzük. Engem nem sokkal letartóztatásom után úgy szembesítettek, hogy egy terembe vezettek, amelyben már ott volt őrizetes társam Hansági Imre, de mögöttem. Arccal a hátam felé, vagyis aktus közben láthatatlanul. Egy nyomozó kérdéseire tompa, elváltozott hangon igenlő válaszokat adott, és egyes, engem elmarasztaló mondatokat felmondásszerűen megismételt. A szembesítésnek nevezett aktusról jegyzőkönyv nem készült. Amikor kifelé menet hirtelen hátrafordultam és megpillantottam Hanságit, tudtam, a jelenet demonstráció. Bemutatása annak, mivé képesek eltorzítani a testet, a szellemet pár hónap alatt a Gyorskocsi utcában. Meg tudunk állapítani valamilyen típus intézkedést ezeknél a pereknél? Tehát nagyjából ugyanúgy kezdődtek, ugyanúgy folytatódtak, ugyanazokkal a módszerekkel operált a vádhatóság, vagy éppen az ÁVO?
Igen, a korszak koncepciós pereiről elmondható azt, hogy ezt egy bizonyos sémára fűzték fel. Elmondhatjuk azt, hogy végülis valós tényállásokon alapult. Tehát volt egy tervtől való elmaradás, volt egy bányaszerencsétlenség, azonban ezeket a tényeket, illetve a körülményeket úgy fűzték össze, hogy azzal elítélhetőek, illetve perbefoghatóak legyenek ezek a szakemberek. Elmondható azt, hogy sokszor alkalmaztak ugyan szakértőket, de ezek általában az államvédelmi hatóság által felkért, illetve az ő szempontjaiknak megfelelő szakértői véleményt adó személy volt. Itt is ugye megindult a ténymegállapítás, akkor a letartóztatások, és hát itt elsősorban ugye olyan embereket, olyan szakembereket tartóztattak le, akikről elmondhatták azt, hogy osztályidegenek, akik a régi rendszernek a kiszolgálói, és hát ők valóban a két világháború között, vagy az első világháború előtt működő, elismert szakemberek voltak. Megindult a vizsgálat a letartóztatásokat követően, és az, hogy az államvédelmi hatóság hogy fűzte össze a vádakat, hogy fűzte össze az egyes, hát idézőjelbe bizonyítékokat, hiszen az nem volt. Ugye itt is ezekben a koncepciós perekben is a beismerő vallomás volt az, ami döntő bizonyítékként szolgálhatott, tehát a fizikai erőszakkal kikényszerített beismerő vallomások. Azonban azt azért el kell mondani, hogy ezeket az embereket ugyan meg tudták törni, hiszen több hónapos, több éves vizsgálatról, vizsgálati fogságról beszélhetünk, viszont a szándékosságot azt nem tudták velük nagyon sok esetben bebizonyítatni, erre vonatkozóan nem vallottak.
1950. május végén az Andrássy út 60-ba vitték Dzsida Lászlót, aki ekkor már a föld alatti vasútépítő vállalatnál dolgozott. Továbbá Seyfried Gyula bányamérnököt, a Petőfi bánya akkori vezetőjét, Rozsnyai Nándor építészt, Maglódi László munkásigazgatót, a bánya korábbi vezetőjét és Pap József műszaki osztályvezetőt. A kihallgatás oka szabotázs és a demokrácia ellenes tevékenység volt. Dzsida László jóval később, 1962. november 16-án kelt Kádár Jánosnak címzett levelében a következőképpen emlékezett vissza a történtekre.
Letartóztatásom okát nem közölték. A kihallgatás helyett 6 nap, 6 éjjel egyfolytában egy helyen állnom kellett. Ezután a legkülönösebb kérdéseket tették föl, többek között Rajk Lászlónéról faggattak, aki 1944-ben egész rövid ideig, még mint Földi Júlia, irodai munkatársam volt. Petőfi bányáról szó sem esett. Végül, 3 hét után Péter Gáborhoz vezettek, aki közölte, hogy Seyfried főmérnökkel együtt szabadok vagyunk. Utasított, hogy Vas Zoltánnál jelentkezzünk, további teendőinket tőle tudjuk meg. Azt is megmondta, hogy szabadulásunkat Vas elvtárs erélyes közbelépésének köszönhetjük.
Hány pert vizsgált összesen?
Hűha! Hogyha csak a nagyobb pereket említem most, akkor ugye volt 1950-ben a pécsi Messhart ügy, aminek keretén belül 3 bányamérnököt és 1 bányaműszaki vezetőt ítéltek el. Ennek az ügynek volt a vizsgáló tisztje, kihallgató tisztje Komlós János. Akkor a már említett 1950-es tatabányai bányarobbanás, illetve az egyik legnagyobb, ugye az 52 és 54 között lefolytatott úgynevezett lignit ügy.
Jellemzően itt hány embert fogtak perbe egy-egy ilyen ügyben? Érdemes-e említenünk esetleg neveket is? Milyen büntetéseket kaptak ezek az emberek ártatlan emberként?
A bécsi ügyben 4 szakembert tartóztattak le, akkor a tatabányai bányarobbanás ügyében 3 szakembert, illetve hát volt a lignit ügy, ami egy nagyobb falat volt. A pécsi ügyben szintén egy bányarobbanás volt az, ami elindította a vizsgálatot, és ezt próbálták visszafűzni egy 48-as bánya szerencsétlenségre. 50-ben ugye a tatabányai esetben ott 81 halálos áldozatot követelő sújtólég robbanás miatt indult meg az eljárás, és vonták felelősségre Bende Józsefet és még 2 másik szemét, Pecsák Józsefet és Kornéli Józsefet. Illetve az 52-ben megindult vizsgálat során tartóztattak le olyan bányamérnököket, összesen 13 szakembert, köztük volt bányamérnök, illetve jogász, műszaki vezető, akik elsősorban a Salgótarjáni Kőszény bánya RT-hez kötöttek. Káposztás Pál, akkor Vitális Sándor geológus, Krupár Géza, Hansági Imre, összesen 13 ember.
Büntetések?
A tatabányai ügyben 1-10, illetve 15 évig tartó börtönbüntetésre ítélték őket, ugyanígy a pécsi ügyben is, de itt azért hozzá kell tenni, hogy idő előtt szabadulhattak ezek a szakemberek, szükség volt a szakértelmükre, igyekeztek őket elhelyezni olyan stratégiai fontosságú bányavállalatoknál, mint például Komlón, ami ugye az ipari teljesítmény, illetve a gazdaság szempontjából akkor meghatározóak voltak, de az előbb említett lignit ügyben több esetben beszámították már a vizsgálati fogságot, azért idézőjében kevesebb volt a kirót büntetés, mert ugye itt nem sikerült az eredeti koncepciót igazolni, és itt nem is ítéltek el mindenkit, többeket szabadon engedtek, összesen 6 embert ítéltek el 1-2-3-4 évnyi börtönbüntetésre.
Hogy mennyire légből kapott volt a közel 2 éves vizsgálat és a fogvatartás, arra egyértelműen utal Kelemen egyik fogdahálózati jelentése is. A fogdaügynök a következőket jelentette Kelemenről.
Szerda délelőtt azt akarták rám bizonyítani, hogy tudtam a déri levelek tartalmáról, így bűnrészes vagyok a kémkedésben. Szerda délután és este azt akarták beismertetni, hogy a levelek tartalmát ugyan nem ismertem, de mégis, vagy éppen ezért a gondatlanságban vagyok bűnös. Csütörtök délelőtt viszont azzal az újabb ötlettel jött az előadóm, hogy én saját magam küldtem ki kémjelentéseket. Így nem is bűnsegéd, hanem főkém vagyok. Csütörtök délután pedig azzal az újabb váddal álltak elő, hogy én összeesküvést szerveztem a rendszer megdöntésére. Kíváncsi vagyok, hogy pénteken milyen újabb vádat kapok.
Jellemzően mikor szabadultak egyébként, már 1953-ban, 54-ben, vagy inkább a későbbi időszakban, 56-ban vagy azután?
Változó volt, a korábban elítélteket 53-54-ben szabadon engedték, az 54-ben lezáródó perbe pedig 54-55-ben szabadultak a szakemberek.
Említette, hogy talán a lignit ügyben volt egy elítélt, aki még Kádár Jánosnak is írt levelet. Mikor írta meg ezt a levelet? Mert Kádár János 1950 előtt volt funkcióban, és aztán utána 1956 után, mondhatjuk így, hogy köztem nem volt olyan funkció, hogy nagyon levelet kellett neki írni.
1970-ben próbált per újra felvételt kérni, és ezért próbált meg minden követ megbozdítani, Dzsida Lászlóról beszélünk. Ő volt az az ember a bányamérnökök közül, aki tényleg minden követ megmozgatott azért, hogy bizonyítsa az ártatlanságát és az igazát. Próbálta felvenni a kapcsolatot az egykor elítélt társakkal, akik közül akkor már többen meghaltak vagy külföldre kerültek, és ő volt az, aki rendkívül részletesen és rendkívül hosszan írja le a vizsgálati fogságban eltöltött időszakot, tehát innen is tudjuk rekonstruálni az eseményeket. Ő Kádártól ugye az eljárás, az ellene lefolytatott vizsgálatnak az újraindítását kérte, ez nem történt meg, ez haláláig nem történt meg.
Pedig nagyon érdekes ez a helyzet, hiszen szavakban a Kádár rendszer ezt a személyi kultusszal terhelt időszakot elítélte. Ugyanakkor ezek szerint a per újra felvétellel ez az elítélés nem történt meg, tehát valamilyen módon mégis kiállt az akkori ítéletek mellett.
Igen, abszolút, igen.
Ez egyfajta folyamatosságot feltételez azért a hatalmi struktúrák, esetleg a személyi átfedések miatt is a két rendszer között.
Igen, igen, mindenképpen.
Kapott választ ez az úr?
Nem tudunk róla, hogy kapott választ. 1991-ben a családja tudta elérni azt, hogy semmisé nyilvánítsák az ítéletet, de ő ezt már nem érhette meg.
a többi ítéletet is semmisé nyilvánított? Tehát azóta megtörtént az ő
Nem minden esetben. Miért? Tehát nem mindenkinél, nem minden esetben. Többen nem is kérték. Nagyon sokan még akkor is hallgattak róla, amikor erről már beszélni lehetett. Töredék volt az, aki küzdött még az igazáért.
Nyilván ilyenkor már idős emberekről van szó a rendszerváltoztatás idején, vagy már nem is élő emberekről van szó, és a család meg vagy tud róla, vagy nem, de egyébként hivatalból ezeket magának az államnak, amely ugye végrehajtotta, ugye a kommunista állam hajtotta végre, de azért az állam hajtotta végre ezeket az ítéleteket. Nem lenne dolga, hogy ezeket feltárja? Vagy ez nem a történész dolga, amit most kérdezek?
Ez nem a történész dolga, de én nagyon támogatnám, hogyha ez megtörténne. Volt olyan ügy, amikor 1991-ben a hozzátartozó kérte az édesapjának a per újrafelvételét, illetve az ítélet semmisé nyilvánítását, ezt visszautasították, és pont az idén nyáron keresett meg azzal, hogy ő már nagyon szeretne pontot tenni ennek az ügynek a végére, és milyen módon, hogyan tudunk egyáltalán lépni azért, hogy ez a bélyeg ez lekerüljön az édesapjáról, és most adtunk be egy kérvényt, amit alátámasztottunk az általam írt kutatási anyagokkal, illetve tanulmányokkal a könyv. És most kapott egy olyan kedvező választ az úr, hogy ezeket az iratokat akkor átvizsgálják, átnézik, és akkor ez után fognak dönteni.
Akkor az ön történészi munkája az nem csak történészi munka, amely adatokat szolgáltat nekünk a múltunkról, hanem még nagyon is élő és fájó sebeket gyógyító munka is, hiszen ez alapján a hozzátartozók kezdeményezhetnek valamilyen eljárásokat.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy itt nyer igazán értelmet az, amit történészként csinálok, hiszen ez az egyik oldala a dolognak, hogy valóban így eljárásokat lehet újra kezdeményezni, és az egyik legnagyobb hozadéka ennek a kötetnek, sok hozadéka volt, az egyik ilyen nagyon személyes hozadéka az volt, aminek nagyon örülök, hogy a tanuló a résztvevője lehettem, hogy pont ebben a tatabányai bánya szerencsétlenségben elítélt két szakember fiának a találkozóján részt vehettem, hogy ezt össze tudtam hozni, és hogy ez a két ember le tudott ülni egymással beszélgetni, mint akik évtizedek óta ismerik egymást, hiszen az a fajta meghurcolás, bélyeg, amit rásütöttek nem csak az édesapjukra, hanem a családjukra is, az valahogy összekötötte őket, és úgy tudtak egymással beszélni, és ezt az enyhítő sorsközösséget megtalálhatták egymás személyében, és ezek adják az értelmét a történészi munkának.
De akkor most itt hívjuk fel a figyelmét azoknak az embereknek, akik esetleg érintettek voltak ezekben az ügyekben, vagy hát azon emberek leszármazottainak minden esetre, hogy van ilyen lehetőség, hogyha bizonyos perekkel kapcsolatban szeretnének többet tudni, akkor az ön könyvéből többet tudnak, és ennek alapján per újrafelvételt kezdeményezhetnek.
Én erre buzdítanék mindenkit, hiszen ez tényleg egy nagyon nagy adósság, és én azt látom azokon a személyeken, akikkel kapcsolatba kerültem, fiúk, lányok, unokák, dédunokák, hogy nagyon sokat jelentett nekik, hogy ez végre le lett írva, napvilágra kerül, és az a fajta szorongás, az a fajta félelem, ami bennük volt, az végre kikerülhetett a családi hagyatékból.
Hát igen, mert ugye két dolog van. Egyrészt az, hogy egy tisztességes családban nagyon rosszul fest valakinek az önéletrajzába, hogy egyébként börtönben volt valahány évet, és nem tudunk hozzáfűzni egy megjegyzést, hogy jó, hát ő ártatlan volt, igen, hogyha nincs bírósági ítélet hozzá. Másrészt pedig az elhallgatás az nagyon tudja mérgezni egy családnak az életét. Találkozott ilyen esetekkel is, hogy egyszer csak felszakadt egy ilyen seb, és ömlött belőle a szó?
Ilyennel nem találkoztam, illetve nem voltam jelen. De például pont a pécsi ügyben ott, pont Rimmer László bányamérnök volt az a személy, akinek a gyermekeit sikerült megismernem, és tőlük kaptam egy olyan iratanyagot, egy visszaemlékezést, amiből számomra legalábbis az derül ki, ezt ő az 1970-es években vetette papírra, hogy ő már ezt nagyon-nagyon ki akarta írni magából, nagyon-nagyon szerette volna ezt elmondani, és végre kiadhatta, de ezt ő is leírja, hogy úgy, hogy közben ott ül az íróasztalánál, és ott van előtte a felesége, a gyermekeinek a fotója, tehát így volt képes arra, tényleg hosszú év, tehát 20 év után, hogy ezeket papírra vesse és ezeket elmondhassa.
A fogvatartott mérnököket és bányavezetőket fogdaügynökök is megfigyelték. Az egyik rabról készült fogdajelentésben a következőket olvashatjuk.
Tökéletesen tisztában van azzal, hogy neki nem lehet más választása, mint hogy mindent leír, amit az előadó diktál, mert hiába kezdi meg a feltett kérdésre a maga véleményét megírni, azt nem engedik befejezni, és azokkal a szavakkal kell végeredményben vallania, ami csak ellene szól, és nem mellette.
Krupár Géza fogdahálózati jelentésében is hasonlók állnak.
A százados eleinte diktálta a vallomásokat. Persze, csak valótlanság került bele. Ezeket a vallomásokat megmutatták a többi társamnak, akik ennek hatására tettek vallomást. mert nem tehettek másként.
A Déri Józsefről készült fogdahálózati jelentésben ezt olvashatjuk.
Az előadó nem volt megelégedve, míg végül is lediktálta az említett kérdésekre a választ azzal, hogy a cellában írja meg az erre vonatkozó vallomását.
Az őrizeteseket minden módon kínozták, főként éjszaka hallgatták ki őket, majd nappal sem engedélyeztek alvást nekik. Vagy az esetleges éjszakai pihenőt is úgynevezett önvallomások írásával kellett tölteni a gyanúsítottaknak. A kihallgatások során egyenesen mozdulatlanul kellett állniuk, s a cellában sem hagyták őket pihenni. A cella kémlelő nyílásával szemben kellett ülniük az ágyon, és egyáltalán nem feküdhettek le. Ehhez úgynevezett fekvési engedély kellett, amelyet a kihallgató tisztathatott meg. A kihallgató AVH-s tisztek efféle utasításokat adtak a fogda parancsnokoknak az őrizetesekkel kapcsolatban.
Kérem Déri József őrizetest további intézkedésig minden éjjel cellájában íratni. Kérem Mohi Rezső őrizetestől a további utasításig az ebéd adagját megvonni és cellájában állítani. Engedélyezem, hogy Henrik őrizetes a cellájában naponta 2 órát aludjon a további utasításig. Kérem Déri József őrizetes részére 1 darab pokróc kiadását engedélyezni. Az őrök utasítása szerint csak a prics végén szabad ülni, szemben a figyelőnyílással, attól mintegy 2 méterre.
Miről szólnak a visszaemlékezések a vizsgálati fogságot tekintve, a letartóztatás pillanatát tekintve, ahogy elviszik őket? Ez a klasszikus, hogy nem mondanak senkinek semmit, megáll a fekete autó, beteszik és viszik?
Lényegében igen. Éjszakai letartóztatások, vagy a munkahelyen, vagy az operációs tervnek megfelelően, amit ugye készített az államvédelmi hatóság.
Mennyiben itt egyébként az aknákban a munka folyt 3x8 órában, tehát éjjel-nappal dolgoztak?
Éjjel-nappal dolgoztak, amikor eljöttek a munkahelyükről, akkor vagy az utcán, vagy egy sörözőben, vagy a lakásukon, tehát igen, éjszaka bekopogtak, becsöngettek és elvitték őket.
És utána a vizsgálati fogság milyen volt? Majd Komlós János szerepére is térjünk ki, ő mégiscsak közszereplő Igen. volt azért sokáig, és a Kádár rendszer, hát mondjuk úgy, hogy humoristája, ugye nehéz ezt így megfogalmazni, hiszen egy magasrangú hávós tiszt volt előtte.
Igen.
Milyenek voltak a vizsgálati fogság körülményei, a vallatás, hogy csikarták ki a beismerő vallomásokat?
Az iratanyagokból azt egyértelműen megállapíthatjuk, hogy ezek mind kikényszerített vallomások voltak. Akár fizikai kényszerrel, akár a test és a léleknek a megtörésével. Megverték őket. A Lignit ügyben ugye elsősorban idős szakembereket tartóztatták le, tehát 50-60-70, inkább 70 éves bányamérnököket, akiket próbáltak fizikai és lelki kényszer alatt ugye beismerő vallomásra bírni. Itt olvashatunk olyat, hogy nem adtak takarót, ételmegvonás, sötét zárka, volt olyan, akitől elvették a fogsorát, és nem tudott enni. Mindent bevetett az államvédelmi hatóság, hogy ezeket az embereket vallomásra bírja. És ugye hát mindegyik mellé fogdaügynököt ültettek, ezeknek a személye ez egy az egyben beazonosítható, de azt gondolom, hogy nem is ez az elsődleges itt ebben az ügyben, hanem az, hogy mennyire próbáltak megfelelni ezek a fogdaügynökök egytől egyig az államvédelmi hatóság elvárásainak. Kiemelt ügyként kezelte az államvédelmi hatóság az összes ilyen ügyet. Mindent bevetett azért, hogy itt a beismerő vallomásokat kicsikarja, minden eszközt.
A minden eszközben nyilván a hozzátartozók terrorizálása is benne volt.
Az is benne volt, illetve az, hogy azzal fenyegették őket, hogy a hozzátartozókat letartóztatják, már itt ülnek, itt ül a mellette lévő cellába, vagy elviszik őket recskre. Tehát igen, zsarolták őket a hozzátartozókkal is.
Az AVH-s vizsgálótisztek szerint a sötét zárka önmagában sok esetben nem volt elégséges fenyítés. A Kelemen Ferenc mellé ültetett fogdaügynök egy alkalommal a következőket jelentette.
Az első nap után, illetve az első éjszaka a széket is kivették a sötét zárkából, és attól kezdve legnagyobb részt állnia kellett, mégpedig vigyázálásban anélkül, hogy a falhoz támaszkodhatott volna. A széket csak olykor kaphatta vissza 2-3 órára, úgyhogy valósággal megváltásként várta kihallgatásait, amelyeken legalább leülhetett és világosságban volt. A második nap után látta, hogy előadója a legkomolyabban veszi a büntetés szigorú végrehajtását, és nem csak látszatbüntetésről van szó. Ekkor állítása szerint már 36 órát állt egyfolytában.
A fizikai és a pszichikai terror mellett az emberi szervezet biológiai ritmusát is felborították, elsősorban avval, hogy több napig nem hagyták aludni a letartóztatottakat. Gida László erről később a következőket írta.
Bevitelem napjától 1953. március 5-től április 30-áig összesen csak 8 napot alhattam, és pedig minden vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. A többi 48 napon keresztül 6-szor 24 órás ciklusokban virrasztanom kellett, illetve éjszakánként kihallgattak. Nappal cellámban ülhettem vagy járhattam. Ha ülés közben a szemem lecsukódott, vödör vizet öntöttek rám. Az alvás nélküli első 5-6, esetleg 8-10 napot egy helyben állva kellett tölteni, aszerint kinek meddig bírta a szíve, amit ilyenkor többször vizsgált alaksori rendelőjében a testület névtelen néma orvosa. A szervezet igénybevételét a boka, a lábszárak vízzel való megtelése is mutatta. Többek lábáról a csizmát késsel kellett lehámozni. A kifáradás először hallucinációkban mutatkozott meg. A prics deszkáin, a cellaajtón, a börtön emeleteket elválasztó drótrácsokon figurákat, képsorokat láttam. Szavakat is hallottam. A múlt és a jelen, a valóság és a képzelet kezdett összemosódni. Kusza lett. Néha a fal mellett állva, sőt, elővezetés közben járva, másodpercekig aludtam, álmodtam is. Máskor víziószerűen kivégzéseket éltem át. A hullaszállító vipponok motorját felbőgették. A bitón függő tetemekre reflektor világított. Szájuk tenyérnyi flastrommal volt leragasztva. Hogy ez a kép valóban csak vízió volt-e elmondás alapján, vagy elrettentésül kivezényelve valóban láttam egyet az üzemi méretű kivégzések közül, ez mindmáig nem egészen tiszta előttem.
És aztán a per, a bírák, az ügyészek ugyanebben a sorba illeszkedtek? Tehát pártatlanságra ne is számítsunk?
Nem, hát a korszakban nem. Nem.
Ügyvédek?
Ezek mind kirendelt ügyvédek voltak. Egy-két esetben figyelhető meg az például Bende József és társai perében, ahol az ügyvéd megpróbált legalább az, hogy a szándékosság ne jelenjen meg ugye a perben, hiszen az már halálos ítéletet jelentett volna, ugye az 1950/4. Évi törvényerejű rendelet okán, illetve arra alapozva, de az esetek többségében, úgy mint az egyéb koncepciós perekben csak formális volt a szerepük.
Kedves hallgatóink, ma a bányaműszaki értelmiség perbefogásáról beszélgettünk Cserényi Zsitnyányi Ildikó történésszel, aki Akna munka, a szabotásperek a Rákosi korszakban címmel könyvet is írt a korszakról. Ha tetszett az ember emlékezet, keressék továbbra is a portálokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.